A 2015. november 1-i prédikáció.
Fennállva hallgassuk meg azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének a segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma köztetek hirdetni. Írva található Sámuel első könyvének a 3. fejezetében, az 1. 4 versben, valamint a 9. Az ifjú Sámuel pedig az Úr szolgája volt Éli felügyelete alatt. Abban az időben ritkasság volt az Úr igéje, nem volt gyakran látomás. Egy napon az történt, hogy Éli a szokott helyén feküdt. Szeme már meggyengült, alig látott. Az Isten mécsese még nem aludt ki, és Sámuel ott feküdt az Úr templomában, ahol az Isten ládája volt. Az Úr szólította Sámuelt, és ő így felelt, itt vagyok. Ezért ezt mondta Éli Sámuelnek, menj, feküdj le, s ha újból szólít, ezt mond, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel elment, és lefeküdt a helyére. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, egy idős ember, Éli, egy idős pap, aki már végleg úgy tűnik, hogy végleg elgyengült. Aki végzi a szolgálatát, de már nem vár semmi újat, már nem vár semmi érdekeset. És egy fiatal ember, az ifjú Sámuel, egy nehezen született fiatalember, akit az édesanyja fölajánlott az Istennek. Szintén ott van ebben a házban, és ő is alszik. Tulajdonképpen akár az egyház képe is lehetne mindez. A 16. században, de a 21. században is. Öreg, megfáradt, már nem nagyon hall, már nem nagyon lát, már nem nagyon van mondani valója. És valahol ott van a fiatal, aki szintén még alszik, de akiben ott van valamilyen módon a remény, hogy valami történni fog. Sámuel története arról szól, hogy mit kell tenni egy ilyen korban, amikor ritkasság az Úr igéje, és amikor nincsen látomás, amikor nem hallunk igazán, és nem látunk, amikor nehéz eligazodni, amikor nem világos, nem egyértelmű, hogy mit akar az Isten mondani a számunkra, és amikor olyan nehéz víziókat látni, látomásokat látni, célokat látni. Egy elbizonytalanodott, irányvesztett korban nehéz tudni, hogy mi is fog történni, mi is kell, hogy következzen. A reformáció ideje is ilyen kor volt. Ment az egyház és a hatalmi nagy üzem. Ritkasság volt az Úr igéje, és nincs látomás. És tulajdonképpen a saját testében és a lelkében érezte meg ezt a feszültséget Luther Márton és Kálvin János egyaránt. Mindketten küzdöttek, küszködtek, hogy ki az Isten? Ki ez a kegyelmes Isten? Mit akar velem? Mit akar velünk? Mit akar ezzel a világgal? És sok hosszú gyötrelemmel teli imádságos óra után valamit meghallottak, és kitárták a kapukat, pont ugyanúgy, ahogy az ifjú Sámuel is, miután megértette, hogy az Úr beszél felé, kitárta a templom kapuit. Szép kép. De menjünk végig rajta, nézzük meg, milyen reménységet hordoz számunkra az Isten igéje ezen a mai vasárnapon. Mondhatom magamról talán, ha így érzek és ebben vagyok, ha Éli szerepével azonosulok, hogy rám nézve nem valami jól áll ez az ügy. Nincsenek jó kilátásaim. Kialudta látással megáldott szem, amely a megmunkálatlan kőtömbben is meglátta a figurát. Úgy, ahogy annak idején Michelangelo egy márvány tömbben már belelátta a művét. Igazából, ha valamit szeretnénk, ha valamit akarunk, akkor meg kéne látnunk a formálatlan anyagban is, hogy mi lehet. A formálatlan jelenben, a formálatlan időben milyen lehetőségek vannak. Azonban nem látok. Erről szól Éli sorsa. Nem látok, csak nézek, szemügyre veszek. Nincsenek igazából céljaim. Szándék nélkül vagyok. Kilátások nélkül. Arc nélkül. Oda lettek az álmok. Oda lettek a kívánságok. Oda lettek az utak. De még a csalódások is. Már azok sem számítanak. Szegény Éli talán már az Istent is elveszítette. Pedig hát fa, ő az egyház képviselője, ő az egyház. Milyen szomorú kép, milyen szomorú leírás. De itt van az ellenpont, az ellenmondat. Isten mécsese még nem aludt el. Isten mécsese még nem aludt el. Ott van a láng. Ott van a hely, ahol az Isten ott van. Szegény Éli. Az ő ereje nem elég ahhoz, hogy teljen belőle az utasításra. Hogy teljen belőle a rendre utasításra. A fiait nem tudja megzabolázni. A fiúk visszaélnek a templomi szolgálattal. Dinasztikus ők is papok. Csak éppen elvesznek az áldozatból, kihasználják az embereket, bizniszt csinálnak a vallásból. Szegény Éli, ilyen a családja. És oda jutott, hogy már nem tudja megkülönböztetni az imádkozót a részektől. Sámuel édesanyját részegnek hiszi, amikor a templomban imádkozik, amikor megismerkednek. És a saját házának, igen, azt gondolom, hogy a saját házának a nyomorúsága miatt már nem látja és nem hallja, hogy az Isten továbbra is ő rá tekint. És rátekint az ő népére, hogy továbbra is kiválaszt és elhív embereket. Ott van a házában az ifjú Sámuel, de nem gondolja, nem látja. Pedig annyi mindent át kéne neki adni. Azért van ott. De hát ez nem megy. Mert Éli ilyen, de ugyanakkor az Isten mécsese még nem aludt el. Nem Élin és nem Sámuelen múlik. Szegény Éli. A saját baja lett a tulajdon gyakorlati hitetlenségének az alapja. Gonosz sebet ejtett rajta a sors, és nem képes így meghallani az idők szavát. Éli alszik. Sok dolga lenne ennek az Élinek. Sok dolga lehetne az egyháznak, de igazából alszik. De mégis, ez a történet arról szól, hogy az alvás közben válik Isten eszközévé. Alva lesz. Az új kezdet. Az új kezdet előtt álló ember. Valahogy ez az álom, az alvás hozzá tartozik a Szentírás hőseihez, történeteihez. Ádámot Isten elaltatja, és így lesz majd az oldalbordájából Éva. Ábrahám is álmában találkozik az Istennel. Jákob is álmodik az égi lajtójáról. Az életüknek alvás közben adta meg az életet teremtő erőt, az Isten. Éli alszik, de ott alszik, ahol Isten egykor elhívta. Azért van ebben valami megható hűség. Bár nem hallok, bár nem látok, de hát itt vagyok. Alva tölti be a helyet, de inkább a hely egyszer csak betölti őt. Maradjatok meg, mondja Pál többször, maradjatok a Krisztusban. Bármi is történik, maradjatok benne. Ádámnak, Ábrahámnak, Élinek, Jákobnak el kellett fogadnia, hogy Isten álmot bocsát rájuk. Amikor nagyon elfáradtak, akkor elaludtak. Az élet tovább élésére szükség van erre. Szükség van erre a rájuk kényszerített alvásra. Hogy is van ez? Aludj el újra, és hagyd az értetlenkedést. Hagyd a látszólagos Isten nélküliséget. Hagyd ezt most lenni. Maradj szépen a helyeden. Maradj a templomban. Hiszen ott újra megtalálhat téged a régi feladat. Ott talán új szó jöhet. Ott talán lehet újból látomás. Nem halálos ez az álom, kiderül a történetből. Ez az álom gyógyító álom. Hogy a kereszténység mindig is gondolta. Krisztus kereszthalála nem halálos, hanem gyógyító. Nem halálos álom, hanem gyógyító álom. Isten hív, megszólít. Sámuel, ő a kiválasztott. Ő neki szól. Az Élihez legközelebb levő, akire Éli nem is gondol. Furcsa dolog ez. Az öreg egyház alszik, az öreg pap alszik, ott van a fiatal, ott van, és nem gondol arra, hogy ezt a fiatalt szólítja az Isten. Mire gondolhat? Hogy talán túl fiatal, vagy nem is tudja, hogy miről van szó? Hát eszébe nem jut, hogy az Isten szólongatja. Élinek nincs ötlete, Sámuel pedig még nem tudja, hogy ki szólítja. Szegény Éli már nem tudja, Sámuel pedig még nem tudja. Mégis olyan utakon szól, amire nem számítottunk. Mai világban, tegnap olvasgattam, és arra jutottam, hogy két alak került elém. Az egyik, akin keresztül manapság Isten úgy tűnik, hogy szól vagy mondani valója van, az nem egy református, hanem Ferenc pápa. Ő a következőt mondta nemrég. Az evangélium az örök újdonság élő forrása marad az egyház számára. Hát ezt egy református is mondhatná. Az evangélium az örök újdonság élő forrása marad az egyház számára. Szemben azokkal, akik az evangéliumot tanként akarják halott kötömbe zárni, amellyel másokat lehet megkövezni. Ezt megmondhatja a protestáns fundamentalistáknak egészen nyugodtan. Élő szó. Ferenc pápa rengeteg megnyilvánulása élő szó, mint a reformátorok szava a 16. században, az ő szava a 21. században. Egy pápán keresztül is szólhat a reformátusokhoz is az Isten. A másik pedig egy evangélikus blogon olvastam egy történetet egy tetovált lelkésznőről, akinek nagyon nehéz, így mondjuk közhelyesen, nehéz gyerekkora volt, attól ilyen, már külsőleg. És aztán hosszú-hosszú keresés után evangélikus lelkésznő lett, aki a kicsiny templomába egybegyűjtötte a rossz fiúkat, meg a rossz lányokat. És azt a reformátori mondatot tetoválta a karjára, hogy simul justus et peccator. Egyszerre bűnös és igaz, és úgy nevezte el a gyülekezetét, hogy a bűnösök és szentek gyülekezete. Az egyszerre bűnösök és szentek gyülekezete. És egyszer csak ebbe a közösségbe elkezdtek járni a középosztály tagja is, amit ő először nehezen vett, mert ő nem innen jött, és nem ezeknek szólt. És aztán, mivel ő úgy indított ezt a közösséget, hogy ez a nyitott ajtóról szól, pont úgy, hogy a kis Sámuel kinyitotta a templom ajtaját, ő is úgy érezte, hogy ennek a templomnak nyitva kell lenni az ajtaja, és most együtt vannak a középosztálybeli emberek, és azok, akiket igencsak megtépázott a sors. És keresik az utat, hogy hogyan kövessék az Istent, hogyan imádják az Istent. Érdekes módon nem dicsőítő Isten tiszteleteket tartanak, hanem ez a velejéig modern nő régi énekeket énekelnek a gyülekezetbe. Kipróbált régi gregoriánokat, vagy olyan egyházi énekeket, amiken átsüt a hit. Mert igazából nem az az érdekes, hogy régi vagy új, hanem hogy mi az, amiben a lélek jelen van. Van egy ilyen alkalmuk, hogy sör és himnusz, amikor elmennek egy ír kocsmába, és fölemelvén a sörös krigliket, Krisztus halála feletti győzelméről elénekelnek egy gregorián. No, hát ilyen módon, ilyen váratlan módon szólhat ma is az öreg egyházban az Isten. Lehet, hogy a kis Sámuelt úgy hívják, hogy Ferenc pápa. Lehet, hogy a kis Sámuelt úgy hívják, hogy egy tetovált evangélikus lelkésznő. És lehet, hogy úgy hívják a kis Sámuelt, ahogy téged. Ez is benne van a pakliba. Isten szól. Nagyon nehéz persze mindezt megérteni. Hosszú idő eltelik, amíg egyszer csak Élinek megvilágosodik, hogy ki az, aki szól. És szüksége van. Szüksége van a kis Sámuelnek Élire. Ahogy ennek a lelkésznőnek a régi énekekre. Enélkül nem megy. Éli mondja meg, hogy mit mondjon, amikor hallja a szólítást. Szólj, Uram, és hallja a te szolgád. És ez a szó, ez a mondat az egyház nyitottságáról szól. A nyitottságról az Úristen felé. És aki ilyen nyitott tud lenni az Isten befogadó szavára, az nyitott tud lenni a másikra is. Az nyitott tud lenni a többi keresztényre is. Az nyitott tud lenni a többi emberre is. Nem csak a keresztény emberekre. Ezért tárja ki az ajtót. Sámuel, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Nem vitás, hogy a hit, a nagy történése már nem Élivel mennek tovább, hanem Sámuellel. De Éli megtette a dolgát, és átadta Sámuelnek azt, amit kell, a megfelelő szót, a nyitottságot. Van még persze ennek a történetnek egy szomorú része, hiszen az Úristen elmondja Sámuelnek, hogy mi vár Élire. És Éli ezt tudni akarja. Sámuelnek nagyon nehéz ezt elmondania, de végül elmondja. Az őszintesség is hozzá tartozik az egyházhoz, az egyház lényegéhez. Ami fáj, ami fájdalmas, azt is ki tudja mondani a fiatal az idősnek. Amire Éli egy rövid mondattal tud válaszolni. Ő az Úr. Tegye azt, amit jónak lát. Nem tudjuk, hogyan mondta ezt Éli. Lehet ezt megtörtén mondani, lehet ezt beletörődően mondani, és lehet ezt nagy alázattal mondani, hogy elfogadom. Az is lehet, hogy ez a mondat kezdetben megtört, aztán később pedig elfogadássá válik, ahogy végig vezet minket Isten a hit útján. Kedves testvéreim, a reformáció tehát erről szól. Nem arról, hogy mi hogyan újítjuk meg az egyházat, hanem arról szól, hogy az Isten mécsese még nem aludt ki, arról szól, hogy az Isten megszólít, hogy teljesen váratlan módon, váratlan embereken keresztül jöhet az Isten szava, és ebből a szempontból nagyon fontos, hogy ne csak Sámuelre képzeljük magunkat, hanem fogadjuk el az Éli szerepét is, ha megfáradva is legyünk képesek meghallani azoknak a szavát, akiknek az Isten valamit, valami újat mondott. Az örök evangéliumnak az újdonságát. A 16. században és a 21. században egyaránt. Amen.